Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, köszönjük neked hálás szívvel, hogy amikor a te házadba jövünk, akkor nem mi hozunk neked áldozatot, és nem mi szolgálunk neked, hanem te vagy az, aki nekünk szolgálsz. Köszönjük kedves beszédeidet, köszönjük neked, hogy drágábbak azok a színaranynál, és édesebbek a méznél. Köszönjük neked, hogy az evangéliumot mindig te szolgálod fel nekünk. Köszönjük, hogy ez az, ami a mi lelkünket táplálja. Ez az, ami hitre hívott bennünket, ami először megérintett. És köszönjük neked, hogy hitben járásunk útján is mindig ez kondicionál bennünket újra meg újra. Most is szeretnénk evangéliumot kérni tőled. Jó hírt rólad. Olyat, ami megépíti a mi lelkünkben a bizalmat. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy mindent kegyelemből adsz nekünk. Semmi sem érdemünk szerint van. Köszönjük, hogy az üdvösséget is hitáltal ragadhattuk meg. Köszönjük, hogy az ígéreteidet is hitáltal ragadhatjuk meg. És azt is hitáltal adod nekünk, hogy te most itt vagy. A te közelségedet, személyes jelenlétedet is. Köszönjük neked az új szövetséget, ami egyoldalú szövetség. Köszönjük, hogy minden feltételét ebben a dologban magadra vállaltad. Köszönjük, hogy ismersz minket, semmit nem vársz tőlünk, hiszen tudod, hogy nem tudjuk teljesíteni parancsaidat, igényeidet. De köszönjük, hogy mégis szeretsz, és köszönjük, hogy a bizalmat keresed. Azzal a kis bizalommal, ami van bennünk, hadd jöjjünk most eléd, és te áld meg és erősítsd meg ezt a bizalmat és hitünket. Amen. Ahogyan említettem, a 19. Zsoltár következik, ezt fogom végigolvasni, az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éjszaka éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem nem olyan beszéd, melynek hangja ne hallható lenne. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinál bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja pályáját. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik ezek. Aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Nem tudom, más lelkipásztorok hogy vannak vele, én mindig zavarban vagyok, hogyha a Zsoltárok könyvét kell magyarázni, mert úgy érzem, minthogyha egy csodaszép és tökéletesre sikerült verset kéne visszaadnom és elmondanom a saját szavaimmal. Vagyis úgy érzem, hogy a Zsoltárokat nem igen lehet magyarázni, gyönyörűséges gyöngyszemek, úgy jó, ahogy van, és van egy ilyen zavar bennem, hogy csak szétbeszélem, és csak kevesebb lesz azzal, amit hozzáteszek. De mégis ez a dolgom most. És ha más nem, akkor szeretném elmondani azt, hogy számomra mit jelentettek ennek a Zsoltárnak a szavai és a mondatai, meg a zsoltárító bizonyság tétele. Nem biztos, hogy most elsőre feltűnik, de hogyha otthon eltetszenek olvasni, akkor világossá válik, hogy három jól elkülöníthető része van ennek a Zsoltárnak. Az első arról szól, hogy Isten dicsőíti a természet, az ő keze munkája arról beszél, hogy ő hatalmas Isten. A második része arról szól, hogy Isten beszéde, Isten törvénye csodálatos dolog megint csak, ez megint az ő dicsőségére van. És a harmadik rész pedig az, hogy a zsoltáríró levonja ebből a személyes konzekvenciát, és azt mondja, hogy én is odahajlok ehhez a te beszédedhez, engem is tanítson, nekem is tekintély a te szabad, Uram, és javíts ki engem. Kicsoda vehetné észre a tévedéseket, úgyhát eléd jövök, és te vedd észre ezeket bennem. Úgyhogy ezen a három grádicson kellene most végig mennünk. Az első tehát az volt, hogy a természet beszél Isten nagyságáról. Szerintem mindnyájunknak voltak már olyan élményeink, olyan alkalmak az életünkben, amikor áhítattal bámultak azt, amit Isten a teremtésben véghez vitt. Nem kell ahhoz még nagyon messzire sem menni, de én emlékszem, hogy rám az Alpok volt először ilyen lenyűgöző hatással, ültünk egy buszon, és ámultam a méreteken, az arányokon, a mélységeken és a magasságokon, és amikor hátranéztem, a mögöttem levő lelkésznőn azt láttam, hogy potyognak a könnyei. És azt mondta, hogy én itt mindenhol Istent látom. Csodálatos dolog a teremtettség, még így is, hogy agyonsebeztük, agyonkínoztuk, még így is, hogy alig-alig maradt meg valami abból, amit Isten gondolt, és amilyen szépre ezt ő tervezte. Még így is hatalmasak Isten teremtményei, és megrendül a lelkünk, hogyha belelátunk az ő szépségébe, és abba a formagazdagságba, színvilágba, az ő szeretetébe, ahogyan ezt megalkotta nekünk, és ideadta gyönyörűségünkre. És az is mindig meghat, hogy Isten a teremtésben, vagy a természetben nem csak a hasznosságra ügyelt, hanem az esztétikumra, a szépségre is. És a részleteket is kidolgozta. Hatalmas Isten a mi Istenünk. A keresztlányom természettudománnyal foglalkozik, környezetkutató, és ő szokott nekem csoda dolgokat mesélni arról, hogy mi minden történt a különböző földtörténeti korszakokban. És én mindig elámulok azon, hogy az a korszakocska, amiben mi élünk, mert hatalmas idők vannak itt előttünk, óriási távlatok időben és térben, hogy az a kis korszak, amiben mi élünk, milyen nyugalmas. Irtózatos dolgok történtek a teremtésben, a földtörténet korszakaiban. Olyan formációkban álltak együtt a dolgok, olyan volt a légkör, olyan földmozgások, olyan volt a víz, és olyan volt minden, hogy nem volt alkalmas emberi életre. És aztán úgy alakult, és Isten úgy alakíthatta, úgy alakította, hogy mi ide jöhettünk. Hinni, élni és remélni. És ez csoda dolog, ha meggondoljuk ezt. Hogy Isten kibélelte ezt a földet, és alkalmassá tette arra, hogy mit élhessünk. Aztán, ha meggondoljuk azt, hogy ki van ez találva, mindig csoda számomra az, hogy a bolygók együttállása és az arányok és a méretek és a távolságok milyen tökéletes, precízen állnak együtt ahhoz, hogy az egyensúly meglegyen, és itt lehessen élni. Hogyha közelebb lennénk a naphoz, akkor már nem lehetne itt élni. Ha távolabb lennénk tőle, akkor se lehetne. Milyen jó, hogy a naprendszerünkben ott van a Jupiter, amelyik a maga hatalmas tömegével bevonza a meteorokat. Vagy például az, hogy ekkora a nap, amilyen. Mert egy nagyobb csillag hamarabb kihűlne. Tehát fantasztikus dolgok vannak itt. Vagy a kedvenc állatom, a kék bán, aminek a méretein el szoktam gondolkodni. Egy pár adatot kiírtam, mert nem tudom pontosan megígyezni, de 140 tonnás jószág, ezt meggondoljuk. A szíve akkora, mint egy személygépkocsi. Az artériáiban simán úszhatna egy ember. Egyik másikban 400 kiló krill rákot is találtak. 80 évig él, 3 évente szaporodik, egy utódot hoz létre, és az utódka az 7 méter hosszú, és naponta 600 liter anyatejet iszik. És ezek a hatalmas méretek, és hogyha jönnénk egyre kisebbre, egészen a mikro méretekig, akkor is csodákat látnánk, és erről tudósok sokat tudnak mesélni. Azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a komoly természettudósok mind-mind meghajoltak Isten nagysága előtt, amikor beleláttak ezekbe a csodákba. Isten nagyságát hirdeti a mennyboltozat, a csillagok, a nap és a hold. Erről szól a Zsoltárnak az első része. A második részében azt mondja el a Zsoltár író, hogy milyennek látja Isten beszédét. Mert azt is ő alkotta. Az is az ő keze munkája, és nagyon-nagyon szépséges felsorolásban mondja azt el, hogy hogyan hat Isten törvénye az emberre. A törvénynél itt ne csak a 10 parancsolatot tessenek érteni, hanem törvény szót használt az Ószövetség a prófétai iratokra is egyben, a teljes mózesi iratokra, és a leírt ószövetségi anyagra, meg a prédikált, a hirdetett igére is. Tehát Isten szavát globálisan érthetjük a törvény alatt. Milyen hatással van az emberre? Ilyen jótékony hatásai vannak, mellékhatásai, ha tetszik. Azt mondja, hogy megelevenítik a lelket. Bölcsességet adnak a járatlannak és a tanástalannak. Aztán így hat ránk, hogy megvidámítja a szívet, és megvilágítja a szemeket. Ilyen jelzők állnak itt, hogy tökéletes, Isten beszéde biztos, az ő szava helyes, világos, tiszta, változhatatlan. Csoda, hogy nem keresik többen. Csoda, hogy nem viszik, mint a cukrot. Nem értjük. Hiszen ilyen állapotot nem mindig ér el az ember, hogy ilyen lelki állapotban van, meg hát mi mindent megtesz az ember azért, meg minden gyógyszereket megvesz, és mindenféle kúrákra beíratja magát, hogy ilyen lelkisége legyen, hogy így érezze magát belül, hogy rendben vagyok, hogy talaj van a lábam alatt, hogy tökéletes út van előttem, hogy tudom, mit kell csinálni, hogy döntőképes vagyok. Miért nem keresettebb hát Isten beszéde? Miért nem népszerűbb hát Isten törvénye? Testvérek, az Új Szövetségben van egy ige, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy érzéki ember nem foghatja fel Isten valóságát és az ő beszédét, mert azok bolondságok neki. Az érzéki emberen most ne csak a szexualitást értsük, az érzéki emberen a testiesen gondolkodót, az óembert, az ember mint olyant, ahogy van, megváltatlan mi voltában, így érti a Szentírás. Azt mondja a Pál apostol, hogy érzéki ember számára ezek furák. Ezekkel nem tud mit kezdeni. Azt mondja, hogy bolondságok nekik. Magyarul őrültség. Ez hülyeség. És testvérek, ha meggondoljátok, tényleg ez van, hogy amit a hívő ember komolyan gondol, vagy komolyan vesz Isten igéjéből, arra sokszor azt mondják, hogy ez bolondság. Az, hogy te vasárnap, főleg fiataloknak mondják ezt, hogy egész héten dolgoztok, a gyerekeid iskolában vannak, van egy vasárnapod arra, hogy rendbeszedd a ruháit, együtt tanuljatok, főzzél valamit, legyen egy közös ebéd, egy picit pihenjél, nézzél meg egy filmet, és azzal töltöd a fél napodat, hogy templomba mész. Ez őrültség. Szükséged van az időre. És tényleg. És inkább hagyja a hívő ember elveszni a világ számára azt a délelőttet, vagy ezt a két óra hosszát, és igyekszik megnyerni mégis a láthatatlanból, Isten országából azt az időt. De ez őrültség a világ számára. Vagy tessenek belegondolni Ábrahám életébe, a neki adott ígéretekbe. Őrültség, hogy 100 évesen gyermeket születhet. A lehetetlent várod. Ilyen nincs. Vagy gondoljunk arra, hogy a feltámadás, az őrültség, ez őrület. És érdekes módon Isten mindig rákényszerít bennünket, rávesz, hogy ilyeneket higgyünk. És hívő ember számára, testvérek, legalább olyan valóságos, csak ezek az őrültséges és a láthatatlan világ dolgai, mint a valóságos vagy a láthatók. A láthatók egyébként mindig logikusak. Ennek a világnak a dolgai megmagyarázhatók, alátámaszthatók, érvelhetők, és így tovább. A láthatatlan dolgok, Isten országának a valósága, tartalmai, azok nem mindig logikusak. Sőt, nagyon gyakran tényleg őrültségek. De megint csak Pál írja, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. És mi az örökkévalóságra készülünk. Mi az örökkévalóság távlataiban élünk. Sok költő és művész megfogalmazta azt, hogy mi lett belőlünk emberiségből, akik megnyertük a földet, de elveszítettük a mennyet. Megnyertünk mindent, ami itt van, de nincsenek távlataink. Mindent lehet nekünk, de nincs bocsánat. Miénk a föld élet, de nincsen reménységünk, ahogyan délelőtt szó volt róla, nincs élő reménységünk. Nos, azt mondja a Zsoltár író, hogy érdemes Isten törvényével foglalkozni, mert azok értékesebbek az aranynál, és az édesebb a színméznél is. Nem tudom, volt a testvéreknek olyan élmény, amikor Isten igéje valóban édessé vált a szánkban. Hogy valóban kedves volt, és megelevenítette még a mi halandó testünket is. Hogy megéreztük-e Isten szavának ezt az erejét, ezt a meggyőző hatását, ezt a leleplező, de mégis meggyógyító, mégis betakaró, szeretetteljes mi voltát. Csodálatosan hat Isten szava, egyrészt leleplez és megítél, elválasztja bennünk a jót a rossztól, de ezt mégis olyan kegyelmes szeretettel teszi, mint amikor az édesanyánk megölel. És nem is kell tovább dolgozni azon, hogy mi elhiggyük, és azt mondjuk rá, hogy így van. Mert Isten ezt a kettőt együtt adja, hogy megítél, és felment, leleplez, és megbocsát, és ez annyira szereti a lélek. Ezt örömmel veszi Isten kezéből, szájából a lélek, amelyiket Isten teremtette. És a harmadik, amire érdemes még odafigyelnünk, hogy hogyan gondolkodik ezeket látva, Isten dicsőségét látva a Zsoltár író. Azt mondja, hogy szolgádat is indik ezek a beszédek, aki megtartja, annak nagy jutalma van.
Ki veheti észre a tévedéseket, írja. Titkos bűnöktől szabadíts meg engemet. Megértve azt, hogy jó Isten törvényének aláállni, mert az nekem jót fog hozni, azt gondolom, testvérek, hogy szabad oda menni Istenhez, és bátran megkérdezni azt, hogy mit csinálok rosszul. Istenem, javíts ki engem. Beszélj velem. Nekem néha van egy olyan érzésem, hogyha tudnám, hogy mi mindenben nem járok el jól, hogy mi mindennen kéne igazítani. El se bírnám igazából, hogyha Isten ezt egyszer kinyitna előttem, hogy ezt még mindig nem jó az életemnek, ez is ez a területe le van tapadva, ezen változtatni kellene. De bátorkodjunk oda menni, és magunkat kiszolgáltatni, hogy vizsgálj meg engem, és mondd meg, hogy mi a hiba nálam. Készülés közben néhány bibliai történet eszembe jutott arról, amikor Jézus Krisztus kiigazít valakit. És ezen nem megsértődik az illető, hanem milyen jó, hogy kiigazította, mert egyrészt nem fog eltévedni, másrészt azon áldás lesz, harmadszor meg mi is tanulhatunk belőle, mert megírattak ebben a könyvben. Az első például mindjárt Anániás, ő az, akiről délelőtt szó volt, ő az, akit Jézus Krisztus elküld Pál apostolhoz, a frissen megtért Pálhoz. Anániás a damaszkuszi gyülekezetnek az egyik tagja, és amikor megkapja ezt a küldő parancsot, hogy menjen Pálhoz, akkor azt mondja, hogy Uram, ne haragudj, de én erről az emberről sokat hallottam már, ezt az ember megelőzte a rossz híre, mindjárt tudjuk, hogy a szenteid ellen dolgozik, hatalma van arra, hogy összefogdossa a Krisztus nevét segítségül hívókat, és lecsukassa őket. És erre mondja azt az Úr Jézus azonnal, hogy eredj el, mert ő választott edényem nekem, és én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Tehát nem mondja azt Jézus Krisztus, hogy rosszul tudod, Anániás, igazad van. A hírek igazak. Ez a fickó tényleg az, aki öldökölni jött. De ez még nem minden. Nem tudsz mindent. Nem tudsz mindent. A dolog másik fele az, hogy ő már kiválasztott edényem, menj el az egyenes utcába, mert imádkozik. Pál biztosan zsidó ember lévén sokat imádkozott korábban is, de most minősíti először imádságnak Isten azt, amit csinál. Addig legfeljebb fújta a magáét, de most már imádkozik. Tehát valamikor féligasságot látunk, valamikor látunk valamit jól, de nem a teljeset. És hagyjuk, hogy Jézus Krisztus kiigazítsa és kiteljesítsa az információt, hogy a teljeset lássuk. Aztán egy másik ilyen valaki, akit eligazított, vagy helyreigazított Jézus Krisztus, ez Nikodémus volt. Nikodémus a János evangéliumának egyik szereplője, egy nagyon magasan kvalifikált idős ember, háromszoros doktor, ő teológiai tanár is, bírája is volt a népének, és papja is, és egy éjszaka ment el Jézus Krisztushoz, és szeretett volna többet tudni róla. Az éjszakai Jézushoz menés az azt mutatja számomra, hogy nagyon-nagyon kíváncsi volt, egyrészt nem akart zavaró körülményeket, másrészt meg ez a szakmai kíváncsiság hajtotta, hogy Jézus, te is tanár vagy, én is tanár vagyok. Te is Istenről tanítasz, én is. De a tied mégis más. Vajon mi lehet a titok? Oda megy Jézushoz, és elkezdi mondani, hogy Mester, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítóul. És elmondja, mit tud. És az Úr Jézus helyre teszi, és ide, hogy nem jól tudja. Nem jól tudja. Már az gyanús, hogy úgy szólítja meg Jézust, hogy Mester. Ebből kiderül, hogy különösebben nem kötődik hozzá lelkileg. Neki még Mester. Hűvös távolságtartás van a Mester szóban. Mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Ez megint csak féligasság. Istentől jött, de nem tanítóul. Ha Jézus egy átlag tanító lett volna, akkor jaj lenne nekünk. Ha Jézus egy rabbi lett volna a többi közül, akkor mi lenne velünk? Jézus Istentől jött, de nem tanítóul, hanem megváltóul, azért, hogy legyen vér, ami bűnt törül. Jött azért, hogy nagy pénteken végrehajtsa a kereszt áldozatot, ez volt az ő programja, hogy adja az ő életét váltságul sokakért. Íme Nikodémust, a háromszoros doktort is ki kellett javítani, mert nem jól tudta. Istenem, taníts engem! Mutasd meg, mit hibázok el, miben gondolkozok rosszul. És nem csak hit dolgaiban, hanem bármiben. Aztán gondoljunk Pilátusra, aki meg egy gyakorló jogász volt, és azért úgy értette a római dolgokat, és azt mondja Jézusnak a perben, hogy nekem nem felelsz. Hát beszélj velem, komám, én vagyok az, aki megtarthatlak, hogy elveszíthetlek. Velem ne dacolj, ne hallgass. A kezemben van az életed. És azt mondja neki Jézus csöndesen, hogy semmi hatalmad nem lenne,
ha nem az én atyám adta volna neked. Kijavítja Pilátust. Tényleg van hatalmad, de nem jól látod. Ez nem a te hatalmad, hanem kölcsön kapott hatalom Istentől, amivel el fogsz számolni. Minden hatalmasság, az állam is, mint olyan, Istentől vagyon, arra a célra, hogy a jót jutalmazza, és a gonoszt pedig büntesse. Nem sokat beszél Jézus ebben a perben, de mégis szükségesnek érzi kijavítani Pilátust. És mondanék még egy negyediket is, amikor a 70 tanítványt Jézus Krisztus kiküldi, akkor azt olvassuk, hogy nagy örömmel jöttek vissza. És az örömüket az okozta, hogy Uram, még a démonok meg az ördögök is engedtek nekünk. Ez azért nem volt olyan kis dolog, ha meggondoljuk, hogy a 12-es kör egyszer felsült, amikor egy fiúból ki kellett volna űzni a démonokat, és nem sikerült. És mentek Jézushoz, hogy mit csináljunk vele. Nem engedelmeskedik nekünk. És akkor beszélnek arról, hogy böjtöléssel és imádkozással kell ezt csinálni. A lényeg, hogy a 70 tanítvány nagyon örül ennek. És azt mondja nekik Jézus Krisztus, hogy lehűti őket szinte. Azt mondja, hogy ne annak örvendezzetek, hogy az ördögök engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. És ezt nem azért mondja Jézus Krisztus, mert el akarja venni a kedvüket az egésztől, hanem az a lényeg, hogy a ti örömötök az ne azon nyugodjon, hogy ti mit végeztetek el Istenért, hanem azon nyugodjon, hogy Isten mit végzett el értetek. Mert nem mindig sikeres a szolgálat. Most sikerült. Most olyan volt a dolog, most Isten áldást adott, most ez működött, megnyílt a menny. De ott van például Jeremiás. Testvérek, Jeremiás egész szolgálata. Azt vesszük, teljes kudarc. Jeremiás sokat prédikált, de senkivel, nem tudunk senkiről, akivel megtörtént volna, amit Isten üzent a prédikáció által. Sőt, nem csak, hogy nem szívesen hallgatták, hanem ciszternába dobták, majdnem megölték. És mégsem mondjuk azt, hogy ő akkor minek csinálta az egészet. Minek kínoszta őt Isten? Miért kellett egy egész életművet ezzel eltölteni? Mert milyen jó, hogy bekerültek Jeremiás igéi, vagy az Isten neki küldött üzenetei a Szentírásba. Ezek azóta is nemzedékeket tanítanak, nemzedékről nemzedékre. Tehát nem mindig nagy fáklyásmenet és siker sorozat a szolgálat, és azokban az időkben is, amikor nem látunk eredményt, akkor is van minek örvendezni, mert a mi nevünk fel van írva a mennyben. Ez pedig azért van, mert ezt Isten végezte elértünk. Ő választott ki bennünket, és ő hívott el, nem mi választottuk őt. Ő választott, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk, és a mi gyümölcsünk megmaradjon. És itt van befejezésül ez a szépséges ige, ami így hangzik. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Számomra szép befejezés ennek az ívnek. Ahogyan minőségi, amit te csináltál, Uram, a természetben, minőség, amit kiadtál a kezed közül, amikor a te törvényedet ide adtad nekünk, és a te beszédedet, én is szeretnék ebben a minőségi sorba bekerülni, hogy tetszek neked, hogy meglégy velem elégedve, hogy rajtam is meglátszon a te munkád és a te dicsőséged. Láttassék meg a te dicsőséged, a te szolgáidon és azoknak fiaim. És ha megtetszenek engedni, akkor még egyszer egybefüggően elolvasnám ezt a néhány verses Zsoltárt. Az egek beszéli Isten dolgait és dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap-napnak mond beszédet, és éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, melynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinál bennük sátort, olyan ez, mint egy vőlegény, ki az ő ágyas házából jön ki, örven, mint egy hős, hogy futhatja pályáját. Kijövetele az ég egyik szélétől, forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolatai világosak, megvilágosítják a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestül fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van.
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájamnak mondásai, és az én szívemnek gondolatai, előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Folytassuk ezt az imádságot, imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy neked fontosak a mi dolgaink, nem csak a lelki, hanem a testi dolgok is. Köszönjük, hogy a mi egészségünk ugyanolyan fontos neked, mint az, hogy értsük a te igédet. Köszönjük, hogy a mi kapcsolataink ugyanolyan fontosak neked, mint az üdvösségünk. Köszönjük neked, hogy a mi munkánk és a mi családunk az ugyanolyan fontos neked, mint a lelki család és a te egyházad. Köszönjük, hogy nem választod szét a mi életünket lelki meg testi dolgokra. Könyörülj rajtunk, hogy mi se válasszuk azt szét. Ne legyenek olyan területek, ahol megengedjük, hogy akaratod érvényesüljön, és olyanok, ahol viszont nem kérjük a te tanácsodat, és járunk a világ sémái szerint. Kérünk, édesatyánk, hogy jöjj közel hozzánk, itass át annyira bennünket szavaddal, hogy az elegendő legyen akkor is, amikor benne vagyunk a világ forgásában, amikor benne vagyunk a napi zűrökben, konfliktusokban, összezördülésekben, amikor iszonyatos hajszában vagyunk, és versenyfutunk az idővel. Kérünk szépen téged, hogy ez a belső csend, ez a belső oltár, ami a szívünkben van, hadd legyen mindig elérhető. Kérünk olyankor, szent lelked, juttasson eszünkbe egy gondolatot, egy igét, egy ének sorát. Kérünk, Urunk, hogy amikor nem érünk el ennek a világnak az ajában téged, akkor érj el te bennünket. Lépd át ezt a távolságot, és jelensd magad nékünk. Köszönjük, Urunk, ezt az igét. Áld meg a szívünkben. Áld meg az én testvéreimet, akik most itt voltak. Azokat is, akik ehhez a gyülekezethez tartoznak. Áld meg és segítsd azokat, akik a peremeken kúszálnak, akik még nagyon keresnek, és nem igazán tudják, hogy mit keresnek. Kérünk téged, hogy hallgass meg imádságunkat értük. Imádkozunk a betegágyon levőkért. Segítsd orvosaikat, ápolóikat. Imádkozunk a műtét előtt levőkért. Te adj nekik bátorságot és bizalmat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Áldásként a Mikeás igét hadd mondjam, mert minden nép a maga Istenének nevében jár, és mi is, ami Istenünknek, Urunknak nevében járunk örökkön örökké. Ámen.